Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Néppárt a hagyományos, mérsékelt konzervatív és kereszténydemokrácia képviselete helyett mindig elviszi a szavazóit balra, ezért nem jobboldali, hanem baloldali többség jön létre Európában, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. Orbán Viktor az európai parlamenti választást értékelve kifejtette, az utóbbi időben a Néppárt választásról választásra ugyan begyűjti a mérsékelt jobboldali szavazók támogatását, de ahelyett, hogy jobbra kötne koalíciót, elmegy és baloldalra köt, azaz ellopja, eltolja jobbról balra a szavazókat. Ez a dicstelen szerep az, amit az Európai Néppárt játszik, és ezért hiába tolódtak el a közvéleményben az erőviszonyok a jobboldal javára, ezt nem lehet direktben érvényesíteni most Brüsszelben. A fogalmazott a kormányfő hozzátéve, indirekt lépésekkel, vagyis szövetségesek és megállapodások megkötésével azonban egyre erősebb lesz a jobb oldal. A célzott és hatékony kormányzati intézkedések visszaszorították az inflációt, amely áprilisban 3,7%-os volt, ennek valamint a 15%-os minimálbér és 10%-os garantált bérminimum emelésnek köszönhetően 2023. szeptembere óta, azaz 8 hónapja töretlenül emelkednek a reálbérek, áprilisban 9,5%-kal nőtt a fizetések vásárló ereje. Értékelte közleményében a legfrissebb adatokat Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai alapján az államtitkár kiemelte, 2024 áprilisában tovább folytatódott a bérek dinamikus növekedése, a bruttó átlagkereset 645.300 forintra emelkedett, vagyis az előző év azonos időszakához képest közel 77.000 forinttal, azaz 13,5%-kal nőttek a fizetések. A foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár hozzátette, a Gyurcsány korszakhoz képest a kormány nem csak 1 millióval növelte a foglalkoztatottak számát, hanem azt is elérte, hogy egy átlagos dolgozó már több mint 3-szor akkora fizetést vihet haza, mint 2010-ben. A legmagasabb piros fokozatú figyelmeztetést adta ki a Hungaromet ZRT 2 déli vármegyére szombatra is. Csongrád, Csanád és Békés vármegyében a napi középhőmérséklet 29 Celsius fok felett alakulhat holnap. Másodfokú narancs figyelmeztetést adta ki szombatra Baranya, Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyére, szintén a magas középhőmérséklet miatt. Ezeken a területeken várhatóan 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. Emellett holnapra másodfokú narancs figyelmeztetést adtak ki hevesebb zivatarok kialakulása miatt Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékre. Ezeken a területeken a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is. A meteorológiai szolgálat már a Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékre adta ki a legmagasabb harmadfokú figyelmeztetést magas középhőmérséklet miatt. Az Egyesült Államok eltirányít más országoknak ígért légvédelmi rakétákat, hogy felgyorsíthassa a szállításokat az ukrán haderő számára, közölte a Fehérház nemzetbiztonsági szóvivője. John Kirby szavai szerint Patriot rakéták százai juthatnak el így az ukrán haderőhöz. A döntés indokaként azt hangsúlyozta, hogy Ukrajnának sürgősen és azonnal szüksége van a szóban forgó kiegészítő katonai képességekre az orosz légitámadásokkal szembeni védekezésre. A Nemzetbiztonsági Tanács vezető tisztségviselője úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államoknak nehéz, de elengedhetetlen döntést kellett hoznia, amikor átalakította a prioritási sorrendet a közeljövőre ütemezett eladásokat illetően más országok hadseregei számára. Elhunyt tegnap 88 éves korában Donald Sutherland, Oscar, Golden Globe és Emmy-díjas kanadai színész Miami városában. A halál hírt a színész legenda szintén színészi pályára lépett fia Kiefer Sutherland közölte a közösségi médiában. 6 évtizedes filmes pályafutása során olyan filmekben szerepelt, mint a Piszkos 12, az Éhezők viadala, a Kelly hősei, illetve a 4 Oscarral elismert Átlagemberek. Végül az időjárásról. Ma sok napsütésre számíthatunk, egy-egy futó zápor zivatar legfeljebb csak elvétve fordulhat elő, többfelé megélénkül a délkeleti szél, napközben kánikulára, forróságra számíthatunk, 31 és 40 fok közé melegszik a levegő, a déli tájakon lesz a legmelegebb. Híreinket hallották.
Reklám.
Agri a nyári játékok.
Abba Tribute Show az Egribárban július 5-én 21 órai kezdettel.
Jegyek várthatók a Liceum előtti pavilonban, vagy online a jegy.hu-n.
Megyben 4. Kaláka Fesztivál Egerben. Június 27-e csütörtöktől június 30 vasárnapig. Elsősorban az Érsekkertben, itt lesznek a koncertek, de helyszínünk lesz a Gárdonyi Géza Színház, a Fájdalmas Anya Plébánia Templom, az Uránia Mozi, mert hogy van egy film a Kaláka Együttesről, amit most fogunk bemutatni. Koncertek felnőtteknek, gyerekeknek, hagyományaink szerint vannak ingyenes programjaink is. Valószínűleg mindenki tudja, hogy hol van az Érsekkert, ahol vannak a koncertek, ott lesz még az Öko Kaláka kulturális és ilyen mindenféle foglalkoztató programok sora is. A fellépők közül meg néhányat, Ferenci György és az Elsőpesti Rackák, a Jazz Boys együttes, a Muzsikás, a Kaláka természetesen, és a Kerekes Band, ha már Egerben vagyunk. Mindenkit várunk szeretettel. 27-től 30-áig jegyek kaphatók a kalakafesztivál.hu honlapon, vagy a Turinform irodában.
Reklámot hallottak.
Szeretnék álmodni egy szebb holnapot. Helyet szebbnek láthatom. Másképp élhetnénk, egymásra nyíltan nézhetnénk. Erre vágyom rég, ezért mindent megtennék. Erre vágyom rég, oh-oh. Csodák vannak még, a szívekben felolvad a jég. Ó, szeretném, ha nem lenne hazugság, ha egymáshoz nyíltan
barangolás.
A mutatvány. Négy éven át ők ketten voltak a nagy szám. A titokzatos és hátborzongató mutatvány a világ összes jóhírű cirkuszaiban és varietéiben. A nagy számot minden este a rendkívüli teljesítményeket megelőző várakozás, feszült csend, félhomályos világítás övezte. A zene, a magasban a lovak, a fenevadak és artisták bejárata fölött halkan és édeskésen játszott. Először a férfi lépett a manézsbe. Lábújhegyen, frakban, kezében cilinderrel és fehér kesztyükkel, vállán sejemmel bélelt lebernyeggel. Mint egy angol főúr, aki most érkezik klubjából, belép a dalszínház előcsarnokába, s amíg kesztyűjét húzza, nyájas mosolyjal üdvözli ismerőseit, a milliómos serfőzőket és golftársait, a lordokat. Így lépett a férfi a manézsbe. A kis bőröndöt tagba szakadt szolga hozta utána. Most nekilátott a férfi, s körülményesen iparkodott felnyitni a bőrönd zárját. Ez a jelenet mulatságos volt. Rengeteg apró kulcsot húzott elő a fraknadrág zsebéből, de egyik kulcs sem illett a bőrön zárjába. Tréfás kétségbeeséssel dobálta el a kulcsokat, egyiket a másik után, levetette a frakkabátot, ingújban hajlongott a bőrön előtt, mely nem volt nagyobb, mint egy kézitáska. Az a bizonyos könnyű kis táska, melyel hétvégi kirándulásra indul az utas, amelyben nem is fér el több és más, csak egy váltás ruha és a fehér nemű. Ezzel a táskával bajlódott a férfi. Nem, a kulcsok nem nyitották az árat. A bőrönd a halott tárgyak kaján tehetetlenségével és titokzatosságával hevert az asztalon, melyre a válaszszolga állította. A jelenet mulatságos része most lassan eltorzult. Szertelenné komolyodott. A férfi ingújban megfeledkezett frakjáról és lordságáról, most már dühösen birkózott a bőröndel, eldobta a kulcscsomagot, zsebkéssel, majd vésővel iparkodott felnyitni a táskát, mely nyilvánvalóan valamilyen fontos és érdekes dolgot rejtegetett. Ennyi volt a jelenet értelme. De mikor a véső sem fogott az áron, a férfi torz párharcba kezdett. Most már rúgta és dobálta a bőröndöt, össze akarta törni, meg akarta alázni és semmisíteni. A földhöz vágta. Felmászott vele egy létra tetejére, s onnan dobálta a puha fűrészporba. A lengő hintára kapaszkodott, mulatságos és túlzottan, félelmesen szenvedélyes mozdulatokkal, s onnan dobálta le a mélybe. De a táska még mindig nem nyílott föl. Most ott hevert a táska a manés közepén, makacson, csukott zárakkal, őrizve titkát. Magányosan. A férfi szomorúan állott a táska fölött a magasban, ingújban, megtörve, a lengő hintán, és nézett a mélybe. Mintha csüggetten szemlélni ezt a kegyetlen ellenállást, a táska dacos tiltakozását, melyel a félelmes tárgy titkát őrzi. Ebben a pillanatban kezdődött a nagy szám félelmetes kísérteties jelenete. A táska most egyszerre élni és mozogni kezdett. A táska felállt. Pugdácsolva vándorolt a manésben, egyik oldaláról a másikra vetette magát. Ijesztő ügyességgel gördült előre, mint egy elvarázsolt és megveszekedett jószág, melyben elrejtőzött egy dzsinn, a napkeleti mesék valamelyik pajkos szelleme. A megszállott tárgy élt. Mozgott. Ficánkolt. Ördöngős és érthetetlen ügyességgel. Ebben a jelenetben volt valamilyen alvilági ármány is. A nézők mindenütt a világon lélegzett visszafolytva figyeltek. Olyan volt ez, mintha a tárgyak, az élők világának-e hűséges és lelketlen szolgái hirtelen fellázadtak volna. A férfi halkan kérlelte, idomította a bakugráló bőröndöt, megjátszott riadalommal színészkedett. Aztán elkövetkezett a mutatvány záró jelenete. A bőrönd lassan, magányosan, Feltornázta magát egy alacsony lépcsőfokain, mintha láthatatlan kezek görgetnék. A nézők ilyenkor már izgatottan felugráltak üléseikről, találgatták az elvarázsolt bőrönt tartalmát. A táska belső térfogata oly csekély volt, hogy józan elképzelés és a fizika törvényei szerint még egy gyermektestét sem lehetett elrejteni a kézi bőröntben. Állat, kiáltották, majom van benne, találgatták. De a legfelső fokon a táska megpihent, és szétnyílt. A zene elhallgatott. Estéi ruhában, karcsúan és szőkén, mintha öltözőjéből érkezne, hajában vörös rózsával, mosolyogva, kifestve. Előlépett a bőröntből Gizella. Két fehér kezét könnyedén a szája elé emelte, karjait szélesen kitárta, és halkan és dallamosan mondta: Hep! Soha nem értette meg senki, hogyan sikerült Gizellát, aki 1,62 méter volt és 54 kilót nyomott, estéről estére a kézitáskába csomagolni. Titok volt ez. A nagy szám titka. Kettejük titka. 4 éve utaztak már együtt. Artúr minden este frakba öltözött, becsomagolta az estéi ruhás szőkefürtös Gizellát a kézitáskába, s halk vezényszavakkal igazgatta mutatvány közben a lépcsőkön bukdácsoló bőröndöt. Gizella teste egészen puha volt, mintha nem is lenne csontja. Általában ilyen a kígyó emberek teste. Gizella 24 éves volt, de még mindig rugalmas. Csak tejet ivott, és őszi barackot evett, télen és nyáron, kaliforniai konzervet. Szerette a meséskönyveket és a tréfás rajzos mozgóképeket. Máskülönben nem szeretett semmit. Amikor nem pihent a bőröntben, próba vagy előadás közben, összecsomagolva, a szállodaszobában üldögélt. Artúr frakkingeit foldozta, vagy egészen halkan, gyermekes hangon énekelt. Nem szívesen ment emberek közé. A világban óvatosan és riadt léptekkel járt, mint aki nincs igazán elemében, és igazában csak a bőröntben érzi biztonságban magát, hétrét hajlítva és göngyölítve. Artúr 50 éves múlt, és már csak Gizellát szerette. Úgy szerette, mint az egyetlen nőt, akit érdemes szeretni ezen a világon, aztán úgy is, mint a műgyűjtő egy becses tárgyat, melyet messzi Indiákról hozott, és fél, hogy takarítás közben eltöri valaki. Aztán úgy is, mint a művész szereti művét, az alkotást, melyben mindent beleadott, a szépet, a tökélyt és a halhatatlan lelket is. Artúr idomította Gizellát, személyes művének tekintette, és kissé úgy bánt vele, mint egy tárgyal. Természetesen minden a csomagoláson múlott. Artúr személyesen csomagolta minden este társnőjét óvatos szakértelemmel. Össze kellett hajtogatni a fiatal nő kezeit és lábait, fejét, nyakát és törzsét, és aztán elhelyezni az egészet a kis bőröndben. Oly gazdaságosan, célszerűen és remekbe illesztve, ahogy a régi egyiptomi papok göngyölhették a múmiákat. Minden este, mikor elhelyezte Gizellát a bőröndben, megállott Artúr az összehajtogatott kedves előtt. Gyöngéden föléje hajolt és megkérdezte: rendben van minden? Gizellának ilyenkor már csak az arca látszott. Az arc csukott szemekkel, a száj finom mosolygó néma üzenetével válaszolt. Akkor Artúr becsukta a bőröndöt, megkönnyebbülten sóhajtott, és átadta a táskát Gizella testével a tagba szakadt szolgának. Elégedetten és gyors mozdulatokkal kezdett öltözni, frakkot húzott és fűzőt is öltött, mert amíg Gizella rendszeresen fogyott, minden deka többlet kiszoríthatta volna a kígyónő testét a bőröntből. Artúr rendszeresen hízott. A zenebohóc és a fókai domító bizonygatták, hogy Artúr bánatában hízik, mert féltékeny. Igen, Artúr féltékeny volt. A valóságban már csak akkor volt nyugodt, ha este becsomagolta Gizellát és kulcsra csukta a bőröndöt. Ilyenkor a mutatvány idejére fél órán át nyugodtabb volt. A féltékenységre nem volt oka, amint hogy a nagy, kezdetleges és örök emberi indulatoknak nincs szükségük okra sem ürügyre. A féltékenység Arthur szerelmének mellékterméke volt, mint a kátránynak az illatszer. Gizella nem mozdult el Arthur mellől, lehetőleg nem lépett ki az utcára Arthur nélkül, és szemmel láthatóan csak a szállodai szobában és a bőröndben érezte jól magát, hétrét görnyedve. Csendes, kissé tunyanő volt, mint a kígyónők általában, akik magánéletükben nem szeretnek vonaglani, hanem legszívesebben csak a pamlagon heverésznek, és piros kötéses, múlt századbeli francia regényeket olvasnak. Gizella kétségtelenül szép volt. De talán mestersége, talán különös testi képességei okozták, hogy másképpen volt szép, mint egy nő. Inkább úgy volt szép, mint egy kígyó. Valamilyen különös kétéltű, átmenet ember és hüllő között. Arthur mindenfélét vásárolt Gizellának, krumplicukrot, brilliánsokat, s 21. születésnapjára meglepte egy különleges, díszes kivitelű, vörös sejemmel bélelt bőröndel, amelyben Gizella otthon is heverészhetett, ha éppen akart. Ezt a bőröndöt olyan szándékkal vásárolta, mint ahogy más családi villát vagy gépkocsit vesz szerelmesének. Mint minden igazi művész, ők ketten is hittek abban, hogy a művészet térfogata más, mint a világi élet térfogata. A vörös sejemmel bélelt bőröndben minden elfért, ami Arthur számára az élet értelme volt. Elfért benne Gizella és a művészet titka. És mégis féltette a művész Gizellát. Mitől féltette, és kitől? Nem tudta. Gizella feküdt a hencseren, vagy a bőröndben, néha lehúnyt a szemét, és mosolygott. Senkivel nem beszélt, csak Arthurra, senkihez nem tartozott, csak Arthurhoz. Senki nem tudta csomagolni Gizellát, senki nem értett a kígyó nőtestének fortéjaihoz, csak társa és szerelmese. Kapcsolatukban volt valamilyen néma és ősi egymásra utaltság, végzetes függés és összekötözöttség. Elvégre Arthur akármikor összecsomagolhatta, s a kis bőröndöt könnyedén meglóbálva magával vihette a világ végére is Gizellát. Talán éppen ezért félt Arthur. Talán csak azt félti igazán az ember, ami vagy aki ilyen sötéten végzetesen a miénk. A művész lelke titokkal volt telítve. Arthur hízott, mert szomorú volt és félt. Amitől fél az ember, azt hívja is. Gizella Marseille-ben tűnt el. Egy őszi este. A nagy déli kikötőváros előkelő mutatványos házának manézsában. A porond nyilvánossága előtt, a fókák és légtornászok mutatványai között. A negyedik év vége felé történt ez, amikor a nagy szám, a bőrönt titka, így hirdették a falragaszok, igazán világhírű volt már, s rögtön a nagy zenebohóc mutatványa előtt tűzték műsorra. A tragikus estén, mint annyiszor azelőtt, Arthur gondosan becsomagolta a vörös sejemmel bélelt bőröndbe szerelmesét. Gyöngéden hajolt Gizella arca fölé, megkérdezte, rendben van-e minden. De Gizella hallgatott, csukott szemekkel. Talán fáradt, gondolta szorongva Arthur. Vagy unja már a megszokott környezetet, veszek neki egy új bőröndöt krokodilbőrből, tengerzöld bársonnyal bélelve. Elérzékenyülten gondolta ezt. Egész nap sirokkó volt. Lucskos, moslékízű déli szél kószált a kikötőben. Arthur várt egy ideig, és mikor nem kapott választ, sóhajtva becsukta a kézitáskát, és nehéz szívvel öltözni kezdett. A marseille-i közönség heves és lelkes tüntetéssel fogadta Arthurt és a bőröndöt. Nagy szám varázs híre már eljutott a kikötővárosba is. Arthur hajlongott és mosolygott. Felmászott a létrára és a magasból lendületesen ledobta a bőröndöt, hogy csak úgy nyekkent. Ma este különösen kitett magáért Arthur. A lengőhintán ült, vállán a bőröndel lógatta lábait, megjátszotta az együgyű és ügyetlen erőművészt, aki nem tud mit kezdeni fölösleges podgyászával, és mindegyre lejti a nagy magasságból. Mindez a mutatvány előírásai szerint történt. A bőrönd ide-oda zuhant, nyekkent, hallgatott. Az előjáték 5 percének letelte után következett Gizella munkája. Arthur halkan odaszólt a bőröndnek. Kezdheti, darling. Inkább lehelte, mint mondta e szavakat a művész. De a bőrönd nem mozdult. Most cipőorrával finoman, hogy a közönség ne vegyen észre semmit, megrúgta Arthur a bőrönd falát. Mi történt Gizellával? Elaludt. Utolsó napokban kissé ideges volt, és álmatlan borokat is szedett. Arthur 2-szer halkan tapsolt, és várta, hogy a bőrönd végre mozogni és táncolni kezdjen. A közönség, a hevesvérű délfranciák már piszegtek és fütyültek. Arthur homlokán gyöngyözött a hideg verejték. Elájult, Gizella? Most már nem törődött a közönséggel. Letérdelt a bőrönd elé, és reszkető hangon súgta. Nem érti, darling, kezdheti, mi történt? De a bőrönd nem felelt. Arthur most rávetette magát a halott tárgyra. 2 kézzel tépte és nyitotta az árakat. A bőrönd felnyílt. De Gizella nem volt sehol. Csak egy 50 kilós súlyzót talált Arthur a kézitáskában. Súlyzót, amilyennel vidéki cirkuszokban az erőművészek labdáznak. Arthurt természetesen azonnal kirúgták, az üres bőröndel és a súlyzóval együtt. Egy ideig Marseille-ben témfergett. A Canbier kis kávéházai előtt ült, rumot ivott, kétségbeesett pillantással bámult maga elé, várt a csodára. Később teljesen elzüllött, és a zebrákat ápolta egy vándorcirkusz állatseregletében. A nagy szám soha nem élet fel, mert Arthur nem talált megfelelő társnőt. Senki nem hallott többé felőlük. Gizella az erőművésszel szökött meg, kinek súlyzóját elhelyezték a bőröndben, hogy a szökés első pillanatában a féltékeny Arthur észre ne vegye a csalást. Az erőművész 130 kilós, jóindulatú, kisé bárgyú, rendkívül szelíd ember volt. Apró vándorcirkuszt alapított Gizellával, aki rögtön elhízott mellette, és esztendő múltán már oly kövér volt, hogy nem csak a bőröndben, hanem a vándorcirkusz pénztárában sem fért el. Megmutatkozott, hogy Gizellának rejtett, határozott, félreérthetetlen tehetsége és hajlama van a hízásra. A kövérházas pár kisvárosokon és falvakon át vándorolt cirkuszával, és mert Gizella, akit nemrég még hétrét lehetett hajtogatni, oly kövérre hízott, hogy cipője szalagját sem tudta már egyedül megkötni, az erőművész nem követelt tőle semmiféle mutatványt. Beérte azzal, hogy ott ül csendesen, kövéren, és mozdulatlanul a bejárat előtt, aranyfüstös ruhájában, és nyájasan mosolyog a közönségre. Gizella szívesen mosolygott, mert boldog volt. Így tűntek el lassan mindketten Gizella és Arthur a világ összes fűrészporos cirkuszporondjairól. A nagy mutatványról hamarosan megfeledkeztek az emberek, új kígyónők jelentek meg a manézsokban, fiatal és szemtelen kígyónők, akik lábukat 2-szer tudták a derekuk köré csavarni. De Gizellának már nem fájt az új nemzedék vetélkedő mutatványainak híre. Kövéren ült a pénztár mellett, mosolygott a közönségre, és úgy érezte magát, mint aki egy új, meglepő, érthetetlen, csodálatos mutatvánnyal kápráztatja el környezetét és a világot. Ez a mutatvány a boldogság volt. Gizella pontosan tudta ezt. S kövér, buthaszerű mozdulatlanságából kedve lett volna leszólni a közönségnek. Kezeit lassú mozdulattal szája elé emelni, majd karjait szélesen kitárni, és a régi dallamos szóval ezt mondani. Hep!
Elhangzott Márai Sándor, a Nagy Szám című írása. Felolvasta Mácsai Pál színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa beszéde a vatikáni csillagvizsgáló ülésére. A tudomány legyen az ember szolgálatára, ne pusztítson. Parolin bíboros. Oroszország távolléte korlátozó tényező volt az ukrajnai békecsúcson. Keresztény névmásragozás. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 12. vasárnapra. Ferenc pápa a vatikáni csillagvizsgáló ülésére. A tudomány szolgálja az embert, ne pusztítsa el. Georges Lemaître csillagász emlékére tartják második összejövetelüket a vatikáni csillagvizsgáló tudósai június 16-a és 21-e között Castel Gandolfóban. Fekete lyukak, gravitációs hullámok és téridő szingularitás címmel. A kozmológus elméletére emlékeztetve a pápa aláhúzta, hogy a teremtés és az ősrobbanás két különböző valóság, és hogy az urat nem lehet egyszerűen emberi ésszel kategóriába sorolni. Isten rejtve marad előttünk.
Vi do il mio cordiale benvenuto e vi ringrazio di questa gradita visita. Particolare sono grato a fratel Guy Consolmagno.
Ferenc pápa köszönetet mondott Guy Consolmagno testvérnek, a vatikáni csillagvizsgáló igazgatójának, valamint a tudós közösségnek a második emlékkonferenciáért, amelyet először 7 évvel ezelőtt tartottak a belga pap tudós tiszteletére. Időközben a kozmológus tudományos munkásságát a Nemzetközi Asztronómiai Unió is elismerte, mely úgy döntött, hogy az ismert Hubble-törvényt hívják Hubble-Lemaître-törvénynek. A mostani konferencián a világegyetem kutatásának legújabb kérdéseiről cserélnek eszmét. A Hubble állandó mérésével elért különböző eredmények, a kozmológiai szingularitások rejtélyes természete, az ősrobbanástól a fekete lyukakig, valamint a gravitációs hullámok igen aktuális témája állt a középpontban.
La Chiesa è attenta a tali ricerche e le promuove.
Az egyház figyelemmel követi és támogatja ezeket a kutatásokat, mert felrázzák korunk emberének érzékenységét és értelmét, állapította meg beszédében a pápa. A világegyetem kezdete, fejlődése, a tér és az idő mély szerkezete az embereket nehéz kutatás elé állítja, hogy irányt találjanak egy olyan óriási területen, ahol félő, hogy elvesznek. Ez segít, hogy felismerjük a zsoltáros szavainak időszerűségét. Bámulom az eget, kezed művét, a holdat és a csillagokat, amelyeket te alkottál. Mi az ember, hogy megemlékezel róla, az emberfia, hogy gondot viselsz reá? Majdnem isteni lényé tetted, dicsőséggel és fönséggel koronáztad. Hatalmat adtál neki kezed műve fölött, mindent lába elé vetettél. Világos tehát, hogy ezek a témák fontosak a teológia, a filozófia, a tudomány számára épp úgy, mint az ember lelki életében.
Georges Lemaître è stato un sacerdote, uno scienziato esemplare.
Georges Lemaître pap és kiváló tudós volt. Emberi és spirituális életútja olyan életmodell, amelyből valamennyien tanulhatunk. Apja szándéka szerint mérnöknek tanult. Besorozták az első világháborúban, amelynek megtapasztalta szörnyűségeit. Felnőttként a papi és tudósi hivatást választotta. Kezdetben, ahogy mondani szokás, konkordista volt, vagyis abban hitt, hogy a Szentírásban tudományos igazságok vannak lefektetve. Emberi tapasztalásai és az abból következő spirituális gondolatmenet révén megértette, hogy a tudomány és a hit két külön úton jár, egymással párhuzamosan, melyek között nincs konfliktus. Sőt, ezek az utak kölcsönösen összhangot teremthetnek, mert mind a tudomány, mind a hit egy hívő számára ugyanabból származik, Isten abszolút igazságából ered. A hit útján előre haladva Lemaître arra a meggyőződésre jutott, hogy a teremtés és az ősrobbanás két különálló valóság, és hogy az az Isten, akiben hisz, nem kategorizálható könnyedén az emberi értelem szerint, hanem rejtett Isten, aki mindig a misztérium dimenziójában marad, sosem érthető meg teljes mértékben.
Cari amici, vi auguro di continuare a confrontarvi in uno spirito leale e umile sui temi che state discutendo.
Ferenc pápa annak a kívánságának adott hangot, hogy a vatikáni csillagvizsgáló konferenciáján lojális és alázatos szellemben tudják tovább folytatni az eszmecserét. A szabadság és a befolyásoló tényezők hiánya jellemzi a konferenciát, ami remélhetőleg segíteni fog előrejutni az igazság keresésében, mely biztosan Isten szeretetének kisugárzása. Hit és tudomány egyesíthető a szeretetben, ha a tudományt korunk emberének szolgálatába állítják, nem pedig eltorzítják az ő kárukra, vagy egyenesen elpusztításukra használva azt. Menjetek el az emberi megismerés határaira, ott lehet megtapasztalni a szerető Istent, aki kielégíti és oltja a szívünk szomját, mondta még a pápa a tudósoknak, majd áldását adta munkájukra.
Parolin bíboros, Oroszország távolléte korlátozó tényező volt az ukrajnai békecsúcson. Az olasz szenátusban a béketeremtésnek szentelt rendezvényen Parolin bíboros kommentálta a hétvégén Svájcban megtartott magas szintű ukrajnai békekonferenciát. Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár nyilatkozatában hasznosnak minősítette a hétvégén Svájcban tartott magas szintű konferenciát a békéért Ukrajnában, de számos résztvevő megállapította, hogy korlátozott volt Oroszország jelenléte nélkül. A békét mindig együtt lehet megteremteni, hangsúlyozta a vatikáni államtitkár. Parolin bíboros a június 19-én szerdán tartott olasz csúcstalálkozón a béketeremtésnek szentelt esemény alkalmával nyilatkozott. Megjegyzései a svájci Lucernben tartott konferenciára vonatkoztak, ahol a megfigyelőként jelenlévő vatikáni delegációt vezette. Sokaktól hallottam, és tetszett, hogy nem állunk háborúban Oroszországgal. Azért vagyunk itt, hogy megtaláljuk az utat a békéhez Oroszország és Ukrajna között, mondta a bíboros. Megismételte az igazságos jelző fontosságát a béke szó kapcsán. Egy igazságos béke, amely a nemzetközi jog elvein és az ENSZ alapokmányának szigorú betartásán alapul. Ezt el kell kísérnie a testvériség elvének, egy metajogi elvnek, amely a rendeletekben is konkrét alkalmazásra talál. Ha nem teszünk erőfeszítéseket, hogy testvérnek érezzük magunkat ezen a világon, soha nem leszünk képesek leküzdeni a konfliktusokat, mutatott rá Parolin bíboros. A vatikáni államtitkár szerint a nagy probléma, amellyel ma szembesülünk, ami azzal függ össze, hogy a nemzetközi szervezetek keveset vagy egyáltalán nem működnek, a kölcsönös bizalom abszolút hiánya. Már nem bízunk egymásban, és ezért növekszik a hagyományos és a nukleáris arzenál. Mindenki biztosítani akarja, hogy meg tudja védeni magát a másiktól, akiben már nem bízik és nem tiszteli. A fegyverkereskedelem mögött nagy gazdasági érdekek forognak kockán, jelentette ki Parolin bíboros, megismételve Ferenc pápa szavait. Ezek azok a szavak, amelyeket úgy tűnik, hogy a kormányok és a politikai pártok nem hallanak meg. Amikor a marketing kritériumok irányítják a csoportokat és a kormányokat, logikus, hogy a pápa jogosan szólíthat fel a fegyverek terjedésének megállítására, de ez a felhívás természetesen nem kerül meghallgatásra, húzta alá Parolin bíboros. A pápa bátor, mert továbbra is hangsúlyozza az álláspontját. Ez egy olyan téma, amelyet többször is nyomatékosít, és reméljük, hogy apránként eljut a fülekhez, tette hozzá. Amikor a vatikáni államtitkárt az Ukrajnába történő fegyverküldésről szóló, az olaszországi politikai erők közötti vitáról kérdezték, Parolin bíboros hangsúlyozta, hogy a probléma megoldásának egyetlen módja az, ha összefognak és feltétel nélkül elkezdenek beszélni. Csak akkor lehet leállítani a fegyverküldést is. A vatikáni államtitkár szerint azonban az első lépés az, hogy akár nagyon diszkréten és bizalmasan is meg lehet kezdeni a tárgyalásokat a két fél, Oroszország és Ukrajna között, hogy a két fél elkezdjen beszélni egymással. Tehát igen, mondta Parolin bíboros, Vlagyimir Putyin orosz elnök jelenléte egy feltételezett párbeszédasztalnál egészen biztosan megfontolandó. A békét mindkettő teremti meg, különben, ha az egyik hiányzik, nem lehet béke. Végül a vatikáni államtitkár megerősítette libanoni látogatását, amelyre a libanoni média előrejelzése szerint június végén kerülne sor. Nem diplomáciai látogatásról és nem is a szentföldi békéért folytatott misszióról van szó, tekintettel az Izraellel kialakult közelmúltbeli feszültségekre, amelyek úgy tűnik, hogy áthelyezik a konfliktus tengelyét a Közel-Keleten. A helyi máltai lovagrend hívott vissza korábban, hogy tekintse meg tevékenységüket, amelynek nagy társadalmi hatása van egy teljes válsághelyzetben. A libanoni válság 360 fokos, és minden bizonnyal ott is megpróbálunk egy kicsit segíteni, ahogyan a Szentszék diplomáciája mindig is tette, hogy intézményes megoldást találjanak. A szenátusban megtartott találkozó után Parolin bíboros, vatikáni államtitkár Matteo Zuppi bíborossal, az olasz püspöki konferencia elnökével együtt egy humanitárius és etikai kérdésekkel foglalkozó sokrétű programon vett részt. Ebből az alkalomból ismét szólt a békéről. Bármilyen helyzet, ahol fennáll a veszélye annak, hogy a konfliktusok kiszélesednek, elmélyülnek és elfajulnak, csak nagy nyugtalanságot okozhat. Figyelmeztetett a vatikáni államtitkár, válaszolva egy libanoni-izraeli offenzíva következményeivel kapcsolatos kérdésre. A látogatást nem a politikai helyzethez kapcsolódva tervezték, de lesz diplomáciai vonatkozása, hangsúlyozta. Parolin bíboros reményét fejezte ki, hogy a közelmúlt eseményei, köztük a pápa részvétele a G7 csúcs találkozón és jelenléte a svájci békekonferencián, hagyhat valamit, hogy az elvégzett vetés meghozza gyümölcsét. A szenátusi rendezvényen Parolin bíboros felhívást intézett minden keresztényhez. Ebben a háborús időszakban sürgősen szükség van arra, hogy szívükön viseljék a béke ügyét. Sok nemzet egét elsötétítik a háborúk felhői, amelyek megakadályozzák, hogy az emberek harmóniában éljenek, hangsúlyozta a bíboros. Hozzátette, hogy tanúi vagyunk világunkban az új lövészárkok megszaporodásának és az ideológiai pozíciókban való megmerevedés tendenciájának. Ezért szükség van egy olyan elkötelezettségre, amely érzékenyé teszi azokat, akik az igazságszolgáltatással és politikával foglalkoznak, hogy következetesen cselekedjenek az evangélium és az etikai elvek által ösztönözve. Annak a meggyőződésének adott hangot, hogy el kell kezdeni a fiatalok nevelését a befogadás kultúrájára, elkerülve a kirekesztés logikájának, valamint az ellenségességet tápláló előítéleteknek és sztereotípiáknak a kísértését. A sorsunk nem a halál, hanem az élet. Nem a gyűlölet, hanem a testvériség. Nem a konfliktus, hanem a harmónia. A béke az a csillag, amely megvilágítja és irányítja az egész föld sorsát. Essenek ki a kezünkből az Istent megbántó és az emberi méltóságot megsértő fegyverek, kérte Pietro Parolin bíboros államtitkár az olasz szenátusban.
Keresztény névmás ragozás. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 12. vasárnapra.
A személyes névmások sorrendje szerint az én az első, a te a második és az ő a harmadik helyen van. Érdekes módon emberi fejlődésünk is ezt a sorrendet követi. A gyermekkorban minden az én körül forog, sőt, a kisgyermek akkor fejlődik egészségesen, ha középpontban van és védelemben érzi magát. A gyermek tudja, hogy van a másik ember is, hogy létezik a te, de még nem tudatosítja. Amikor találkozásaiban mindez egyre tudatosabbá válik, akkor megteszi a döntőlépést, és a másik ember a te felé fordul. Mindeközben tudomására jut az is, hogy van egy olyan ő, aki mindent és mindenkit felülmúl, átjár, és akinek létét is köszönheti. Aztán egyszer csak életének bizonyos pontján megadja és átadja ő neki is önmagát. Ekkor fordul meg a sorrend. Ha ő lesz az első, az alap, akkor minden és mindenki a helyére kerül, mert ő benne szeret másokat is, a másikat is. Ha a sorrend nem fordul meg, akkor senki sem lesz a helyén. Az egyén megreked a gyermeki szinten, és saját énje körül forog. Az ilyen felnőtt gyerekes, infantilis marad, mert nem ismeri a lelke mélyén, hogy mások is élnek. Ezért panaszkodik, siránkozik, és úgy érzi, elkerüli a boldogság. Sőt, egyre több lesz a vihar az életében. Ha nem vagyok hajlandó észrevenni a viharok üzenetét, akkor az én szintjén ragadtam. A viharok szükségesek. Félelmetesek, amikor benne vagyok, de szükségesek. Több szempontból is. Először azért, hogy rádöbbenjek, nem csak én vagyok a világon, hanem vannak mások is, akik fölé nem helyezhetem magam, mert ugyanolyan méltósággal rendelkeznek. Másodszor, az életet másokkal együtt az őtől kaptam, őtőle. És nem az én irányít, nem az én a világ közepe. Minden én akkor teljesedik ki, ha ő feléje, az én központja felé fordul. Amíg az én saját magával van eltelve, addig nem tud eltelni ő vele, és nem tud élni ő benne sem. Sokszor annyira hajlamos vagyok elhinni, hogy én vagyok a világ közepe, hogy csak egy nagy vihar képes kijózanítani. Harmadszor, a viharban rádöbbenek másokkal együtt, hogy nem vagyok egyedül. Van, akihez fordulni, ahogy a tanítványok is alvó mesterükhöz fordulnak. Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? A vihar nem csak kijózanít, hanem visszavezet az élő kapcsolatba, ahonnan kiestünk. Negyedszer, van ura a viharnak, és nekem is. Életem Isten tenyerén van, még akkor is, ha minden veszni látszik. Az életemben is, a halálomban is ő az Úr, és semmi sem szakíthat el az ő szeretetétől. Ötödször, ha növekszik a hit és a szeretet, csökken a félelem. A keresztény ember ismeri és gyakorolja a helyes sorrendet. Először ő, aztán ő benne te és én. Így már nem csak ő és én vagyunk, hanem mi is. Észreveszem a közösséget, a titeket is, hogy ők is vannak, és lehetnek velünk is. A személyes névmások sorrendjének tehát meg kell fordulnia és fel kell fordulnia. Ő az első. Ő benne te és a másik. Így leszünk mi együtt ővelük, a többiekkel. Ha ő az első, akkor már nem is én élek, hanem csak ő él én bennem. Ahogy olvassuk a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetének 20. versében, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Így fejlődik ki a krisztusi én, a viharokban is, a viharok segítségével.
Keresztény névmásragozás. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 12. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
Atyám, Istenem, szerelmed hozott létre engem. Édesanyám méhében már tesződted a testem. Atyám, Istenem, szerelmed hozott létre engem. Édesanyám méhében már tesződted a testem. Úgy alkottad lényem, hogy szerelmedből éljen, s a te szavad enyém vagy, örökre bennem égjen.
Verse.
Mezei Katalin. Szerepek. Olvasom az ismerős írású cédulát az asztalon. Katikám, pörkölt és rizs van ma ebédre, melegítsetek levest is. Szedjetek hozzá paradicsomot, egyetek rendesen. Sietek, csók, anya. Hát így járt volna az anyám. És rizs, meg hús, meg leves, paradicsom. Zavar csodálkozáson át jó érzés költözik belém. Megyek a jégszekrényhez, hiszen ebédet is hozott. Milyen fura, biztos vendége volt és megmaradt. És ekkor jövök rá hirtelen, hogy nem is anyám írta a cédulát. Hisz én írtam ma reggel. S már nem is éhesen nyitom a frigidert, hanem a megszokott, rosszalló mozdulattal, hogy biztos nem tették vissza, vagy talán ki se vették, mert nem szeretnek enni egyedül. Mindig olyan rendetlenek.
Mezei Katalin Szerepek című versét Jakó Beáta előadásában hallották. Mezei Katalin 1943. május 30-án született. Felsőfokú tanulmányait az ELTE Bölcsészettudományi Kar Magyar Népművelés szakán végezte 1961 és 67 között. Bátyja Mezei Ferenc neutronfizikus, fia pedig Lackvi János költő. 1963 óta jelennek meg írásaim. 1964 és 66 között általános iskolai tanárként dolgozott Tatabányán. Ennek az élményeit írta meg a Zöld Vadon című elbeszélés kötetében. A 9. költőcsoport tagjaként szerepelt a Nagy László előszavával megjelent, legendássá vált Elérhetetlen Föld című antológiában 1969-ben. 1970 óta újságíró. Irodalomszervezői munkássága is jelentős. Kezdeményezte az írók szakszervezete létrehozását. 1987 és 2008 között a szervezet titkára volt. 1989 óta tagja az Írószövetség elnökségének. 1990 óta az Írók Alapítványa és a Szép Halom könyvműhely alapítója és vezetője. 2004 óta a Magyar Művészeti Akadémia tagja. 2012-ben megválasztották az MMA irodalmi tagozata vezetőjének. 1989 óta részt vesz a Sárváron évente megrendezett, immár az egész Kárpát-medencében meghirdetett középiskolás irodalmi pályázat és tábor szervezésében. Mezei Katalint 2015-ben Kossuth díjjal tüntették ki.
A nap imája.
Virágok lélegzésével, kalászok könnyével, madarak reggeli énekével, fölszálló füst ezüst fátyolával én is fölemelem hozzád lelkem szavát, én Uram, én Istenem. Akinek keze betölt mindeneket az ő áldásával, akit köszönt a búzavirágok pihegése, a föld párája, a pitypalattyok verése. Akit illet itt minden dicséret és dicsőség. Akinek láthatatlan keze igazgatta a búzaszálat attól kezdve, hogy kizöldelt a mag a föld meleg szívén. Aki vigyázott rá, hogy kősziklára ne hújjon a mag, hogy az ég madarai ki ne szedjék, hogy a mezők vadfüzei el ne egyék igyák előle a napvilágát és az egek harmatát. Egész esztendőn keresztül szüntelen magasztal téged az emberi szív, kelettől nyugatig, naptámadattól napáldozatáig, mert mikor egyik szögletében aratnak, másikban vetnek a földnek, s egyszerre készítesz magadnak dicséretet az ekevas nyikorgásából és a kaszapengéséből, a magvető verejtékéből, akitől fogan a föld méhe, és az anya örömkönnyéből, mely ráperdül az új kenyérre, mikor az első karajt szegi belőle gyermekének.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!